Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyog Tamás köztársasági elnök vezeti a hivatalos magyar delegációt, amely részt vesz a 14. Leópápa Péteri szolgálatának kezdetét jelző Szent Misén a vatikáni Szent Péter téren holnap, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A magyar delegáció tagja lesz a kormány képviseletében Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes is, tették hozzá. 14. Leópápa a szertartást követően találkozik a világ minden tájáról érkező közjogi méltóságokkal, köztük a magyar delegáció képviselőivel is. 14. Leó megválasztásának napján Súlyog Tamás levélben fejezte ki jó kívánságait az új pápának. A köztársasági elnök megköszönte, hogy a katolikus anyaszent egyház tanúbizonyságot téve hirdeti a mindenható Isten és az ember élet Krisztus szeretetét, illetve hogy továbbra is rendíthetetlen szószólója a békének, a felebaráti szeretetnek és az emberi méltóságnak. Olvasható a közleményben. Életműdíjjal tüntette ki a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége Szabó Istvánt tegnap este a 78. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. Az elismerést a Napfény íze című filmje restaurált verziójának vetítése előtt vehette el a magyar filmrendező. A 25 évvel ezelőtt forgatott magyar filmklasszikusnak a Nemzeti Filmintézet által felújított digitális változatát a Cannes Classics elnevezésű hivatalos programban mutatták be. A fesztivál közönség állva tapsolva fogadta a 87 éves Oscar-díjas rendezőt, akit a színpadon Terry Frémő fesztiváligazgató méltatott, kiemelve, hogy a Napfény íze nagyon is aktuális, annak ellenére, hogy igazi filmklasszikus. Szabó István köszönő beszédében emlékeztetett arra, hogy a Koncert című 16 perces diplomafilmjét 1962-ben meghívták Cannes-ba, és az alkotás elnyerte a legjobb rövidfilm díját. A kormány új stratégiai együttműködési megállapodást kötött az Audival, amely vállalata a hazai autóipar egyik legstabilabb tartó oszlopaként nem csupán a magyar gazdaság jelenét, hanem a jövőjét is jelenti, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Győrben, ahol mostanra legördült az 1 milliómodik Q3-as modell is a gyártó sorról. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető az Audi Hungária ünnepségén arról számolt be, hogy az új stratégiai együttműködési megállapodás legfőbb célja, hogy a német autógyártó újabb és újabb beruházások helyszínéül válassza Győrt, hogy növelje ezzel Magyarország erejét, segítve a gazdaság gyors és sikeres dimenzióváltását. A kábítószerek elleni fellépés jogos önvédelem, amellyel nem csupán egy-egy intézménynek, szervezetnek vagy hatóságnak, hanem az egész társadalomnak dolga van, jelentette ki a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Gyöngyösön a Matthias Corvinus Kollégium kábítószerprevenciós kerekasztal beszélgetésén. Horváth László arról beszélt a napokban elfogadott és június 15-én hatályba lépő új kábítószerellenes törvény megalkotását azt tette szükségessé, hogy a most folyó nagyon határozott és koncentrált rendőri hajtóvadászat sikeréhez elengedhetetlenek az ezt segítő jogszabályok. A magyar szabályozást ugyan eddig is a legszigorúbbak között tartották számon, ám a kábítószerpiac intenzitása, erőszakossága és dinamikája nőtt, és olyan szinten árasztották el designer mérgekkel az ország egyes területeit, amelyre válaszolni kellett, tette hozzá. Szabad hazát, szabad sajtót, szabad választást címmel tartott demonstrációt a Momentum mozgalom a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen a Szuverenitás Védelmi Hivatal budapesti épülete előtt tegnap. Tompos Márton, a pártelnöke, az ingatlan bejáratával szemben felállított dobogón arról beszélt, hogy a törvényjavaslat nem csupán a sajtóról és a civilekről szól, innentől bármelyikünk célpont lehet. Külföldi ügynöknek bélyegezhetik azt, aki egy Facebook posztban kritizálja a kormányt, az uniós támogatásban részesülő vagy külföldre exportáló vállalkozót, de azt is, akinek egy külföldön élő rokona pénzt utalt haza, tette hozzá. Végül az időjárásról. Ma eleinte vastagabb lesz a felhőzet, melyből kisebb eső is előfordulhat. Kora délutára viszont kisüt a nap, gomoly felhők lesznek felettünk, melyekből helyenként futó záporok alakulhatnak ki. Erős lesz a nyugati északnyugati szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsi Kivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicséretessék a Jézus Krisztus! 2025. május 17-e szombat van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Molnár András, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 12 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban ez alkalommal Társi Diana, az Állatokat Védjük Együtt alapítvány vezetője lesz a vendégünk, akivel beszélgetünk a felelős állattartásról, védenceik aktuális számáról, korukról, az örökbefogadásuk módjáról, és arról is, hogyan lehet segíteni az alapítvány munkáját. 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adás elején egy szörnyű betegségben szenvedő családapa gyógyulásért folytatott küzdelméről szólunk, majd a jelenleg is zajló születéshete miskolci programjait ismertetjük. Adásunk végén pedig a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Országos Küldött Gyűléséről jelentkezünk. Ajánlunkban Maklári Ákos, a KÉSZ elnöke beszél a szervezet céljairól.
Viszont ennél sokkal többen vannak, akik önmagukat istenhívőnek vallják, hittel rendelkeznek, keresztény hittel rendelkeznek. Nekünk az a célunk, hogy bekapcsoljuk őket, közelebb hozzuk az egyházhoz. Nagyon sok az előítélet, nagyon sok a rossz előítélet, a rossz beidegződés. Sokszor érezzük azt, hogy a média sincs mindig a keresztény felekezetek egyházak mellett, sőt, és ezt szeretnénk oldani, tisztán látni, tisztán láttatni és tisztán látszani. Nekünk ez a célunk, ezt szeretnénk megvalósítani, hogy minél többen lássák az egyházak emberi arcát, az értékeit, és észrevegyék, hogy jó közénk tartozni, jó hozzánk kapcsolódni.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban Gyöngyösön Kecskés Tamás nyugdíjas tanárral beszélgetünk, többek között a kulturált borkóstolásról, és Cserépvárján szólunk az 5. barangoló túráról. Ajánlunkban Klobuk Becsei Alexandra közművelődési referenst hallják.
Próbálkozunk, hát igazából szinte minden volt helyettesítve, ameddig is volt, így a március 15, a gyerekeknek húsvéti program, tehát ilyenekkel próbálunk visszatérni. A könyvtár az, ami nem működött ez idő alatt, amíg én nem voltam, de most már az is nyitva lesz. Úgyhogy hát próbálkozunk, igen, egyre több gyerkőc van most, hál' Istennek, a faluba, tehát sokan születtek, lehet nekik jó kis programokat kitalálni, meg persze a felnőtteknek is, bár ők lehet, hogy kevésbé nyitottak a kulturális dolgok irányába, de az ilyen kirándulás és a hasonló programok, meg majd estek, azok biztos, hogy nagy sikert fognak aratni.
Napról napra című összeállításunkban gasztronómiai műsorunkat hallgathatják meg, melynek elején híres emberekről elnevezett ételekről beszélget Artner Oszkárné háziasszony és az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. A folytatásban az otthoni kávékészítéssel kapcsolatosan is adnak néhány tanácsot hallgatóinknak Szabó Tibor, a Méves Kávézó tulajdonosa és a műsor szerkesztője. Következzen rövid ajánlunk, melyben Artner Oszkárné Kati néni beszél.
Amikor erre a műsorra készültem, sok érdekes kifejezéssel találkoztam, egyik, ami neki nagyon tetszett, hagy említsem meg, csemege csinálók. Mert Kossuth Lajos idejében, tehát 1840-es évek elején még így nevezték a cukrászokat, hogy csemege csinálók, de nem csé betűvel írva, hanem TS-sel mindkét helyen, tehát csemege csinálók. A cukrász szót később alkotta Széchenyi.
10 órakor ismét híreket mondunk. Majd kezdődik az Itt élünk című műsorunk, melyben folytatjuk a múlt héten Mikóházán és Bogácson készített riportjainkat, majd a Bükk vulkánjairól is beszélünk. Ajánlunkban Miklós Rudolfot hallják Mikóházáról.
És ugye ez egy nagyon-nagyon mély dolog, amit az ember megtapasztalja, tehát egy olyan mély tudás, amit szerintem így nem lehet elvenni, és ezzel a tudással, ami néha ilyen apróságnak tűnik, de amikor ott helyzetben ott vagy, és cselekedni kell, nagyon sokan úgy szerzik meg a tudást, hogy a virtuális téren keresztül, és azt hiszi, hogy a tudás az valóban ott van a kezében, és amikor tenni kellene, akkor leblokkol, nem tudja megoldani, mert hogy nincs mögött a tapasztalat.
11 órától Megmaradni című műsorunkkal jelentkezünk. Váradi Natáliának, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke docensének előadását mutatjuk be az 1956-os események kárpátaljai vonatkozásairól.
Tehát ebből az ömlesztett dologból kellett kiválasztani azokat, amikkel dolgozni szerettünk volna. Tehát elsősorban ezek névjegyzékek, forradalmárokra vonatkozó dokumentumok, akiket Magyarországról szállítottak Ukrajna területére, az akkori szovjet Ukrajna területére, elsősorban az Ungvári egyes számú megyei börtönbe, ahol Belcsenko, illetve Klimenko alezredesek fogadták a deportáltakat. Az első konvojok már november 4-én, azaz a forradalom leverésének, mikor a vihar fedő nevű hadművelet megkezdődik, már akkor elindulnak az első szállítmányok a határ szovjet oldalára, a szovjet-ukrán oldalára.
Kedves hallgatóink, ez délelőtti műsorkínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 12 óra után jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk.
Júniusi éjszakán a hátsó ülés húzatán ültünk mi ketten minden percben. Önfeledten kulcsot kaptál azonnal, mindent nyitott egy vagonnal. Adtál felejtetetlent, ami már kikezdhetetlen. Nevetek, szeretek, ha kérdezel, felelek igennel, az életemmel. Egész évvel minden tévedéssel hosszú volt a nyár, és én felpörgetném mégis az időt. Hosszú volt a nyár, és az sem baj, ha elered az eső, mert a karom újra veled minden perc. S felröppen egy gondolat, átír kimondott szavakat, eltévedek a vaksötétben, a fényed világít a gödörben. Nevetek, szeretek, ha kérdezel, felelek igennel, az életemmel. Egész éve minden tévedéssel hosszú volt a nyár, és én felpörgetném mégis az időt. Hosszú volt a nyár, és az sem baj, ha elered az eső, mert akarom újra veled minden percét. Nevetek, szeretek, ha kérdezel, felelek igennel, az életemmel. Egész éve minden tévedéssel hosszú volt a nyár, és én felpörgetném mégis az időt. Hosszú volt a nyár, és az sem baj, ha eled az eső. Az időt. Hosszú volt a nyár, hosszú volt, mert akarom újra, mert minden percét. Hosszú volt a nyár, és az sem baj, mert akarom.
Reggeli beszélgetés.
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mai témánk pedig az állatvédelem lesz, és az Állatokat Védjük Együtt alapítvány vezetőjével beszélgetünk. Társi Diánát üdvözlöm a stúdióban.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Dia, szerintem nagyjából egy évvel ezelőtt beszélgettünk utoljára. Mi a helyzet veletek azóta a menhelyen? Mennyivel lett több a kutyák száma, vagy akár kevesebb?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyjából egy ilyen állandó 200 körüli létszámmal birkózunk, mert hogy ha valaki örökbe adunk, vagy netalántán elhalálozik egy állat nálunk, természetesen sajnálatos módon, azt említvén, hogy vagy valami krónikus betegség, vagy pedig időskori végelgyengülés történik, és akkor annak kapcsán történik a halálozás, akkor azoknak a helyére sorban állnak azok, akik mentésre szorulnak. Nem is tudom, hogy most jelenleg, talán hogyha utána számolok, akkor gyorsan tudok egy számot mondani, 11-en várnak arra, hogy bekerüljenek a menhelyre, akikről tudomásunk van.
Hogyan kell ezt elképzelni, hogy ez mi ez a várólista, honnan érkeznek ezek a kutyák?
Van olyan, ahol mondjuk család keres meg minket, vagy hát állattartó keres meg minket annak kapcsán, hogy a továbbiakban nem tudja tartani ilyen olyan okok miatt az állatát, vagy haláleset történt a családban, mert mondjuk az adott kutyának az állattartója elhunyt, és akkor hozzátartozó veszi fel velünk a kapcsolatot, nem tudják elhelyezni a családon belül a kutyát, de amíg mi nem tudjuk a biztonságos helyet biztosítani a számára, addig megoldják az ellátását, vagy esetleg kutyapanzióban helyezik el addig, tehát, hogy itt megvan egyfajta felelősségvállalás, amit mi szeretünk is, mert azért egy elhunytnak a hőnszeretett kedvence az szerintünk fontos, hogy a családon belül is figyelmet kapjon. Illetve hát vannak állatvédelmi hatóságokhoz érkezett bejelentések, vagy hozzánk érkezett bejelentések, és akkor ezek kapcsán a nem megfelelő állattartási körülmények közül kiszabadított állatokat helyezzük el. Vannak olyanok, akik ebrendészeti telepekről, vagy telepről kerülnek át hozzánk az állatmenhelyre, illetve természetesen, és itt szintén a sajnálatos módon fűzném hozzá, mert közútról is, vagy közterületről is kerülnek be hozzánk a menhelyre kutyák.
Arra majd egy kicsit később kitérünk, hogy a felelős állattartás az tulajdonképpen mit is takar, de nálatok ezt a sorrendet, ezt hogyan kell elképzelni, hogy van egy ilyen prioritási sorrend, ami szerint tudjátok majd a várólistáról fogadni őket, vagy időrendi sorrend van?
Jelentkezési sorrend van alapvetően, tehát ahogy jönnek az ügyek, úgy próbáljuk meg ezt a listát összeállítani időrendben, de itt azért oda kell arra figyelnünk, hogy vannak olyan esetek, amikor sürgős az elhelyezése az állatnak, és akkor az prioritást élvez minden esetben.
Milyen korúak a kutyák most nálatok? Mert láttam, hogy most voltak kölyök kutyák is, bull típusú kutyák, ugye? Nem tudom, ők már otthonra találtak-e, vagy még keresik a gazdijukat?
Vannak. Ők anyakutyával együtt lettek egyébként, mentve heten vannak. Igen, már négyen felelősségteljes szerető otthonokba kerültek, és még hárman várják azt, hogy rájuk találjon a felelős állattartó. Amit mi nem is bánunk, mert nyilván az, hogy anyakutya, anyaállat van, így jogszabály szerint is 8-7-es korukig az anyaállat mellett van a helyük. Ezt nem úgy kell érteni, hogy akkor az anyakutya addig szoptatja őket, és akkor csak az a táplálék van biztosítva a számukra, hanem mondjuk már 4-7-es kortól mellé kell táplálni, mert hogy az anyaállat ezzel nem tud megbirkózni, főleg meg ekkora létszámnál, de egyébként is, tehát 4-7-es kortól. Valahol egy kicsit már korábban, van, amikor egy nagyon picit később, de ajánlott a hozzátáplálást megkezdeni, és ők nyilvánvaló, hogy jó minőségű száraz táppal indítottak a hozzátáplálás kapcsán, most már naponta 3-4-szer ez megtörténik, 9-7-esek lesznek, pont időszerű lesz, hogy mindenki felelősségteljes otthonokba kerüljön, mert azért a bull típusra kitérve, ők nagyon jó családi kedvencek, tényleg minden kompatibilisek, hogyha nem éri semmi olyan külső hatás őket, de kemény kutyák. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk 12 hetes korukra, ha nem úgy van már velük, mondjuk 8-9 hetes koruktól foglalkozzak, akkor nagyon-nagyon akaratosak lesznek, és akkor még keményebb és fafejűbb az egyén, akivel meg kell küzdeni, de hát nyilván ez nem kívánságműsor, tehát meg fogjuk várni, hogy a felelősség teljesek kerüljenek előtérbe, mert hogy nagyon-nagyon sokan jelentkeztek rájuk, borzasztó sokan, hát nem győztem a telefont felkapkodni. Volt egy naponta 50 hívás, és kizárólag a kölyök kutyák iránt érdeklődéstől állt föl ez a rengeteg hívás. Aztán egyszerűen tényleg volt olyan, aki olyan irányba ment el, akire azt mondtuk, hogy hát köszönjük szépen, de mi azt szeretnénk, hogy a kutya az legyen kutya, tehát ne kelljen már, hogy szegény megtanuljon számolni, meg írni, meg olvasni, tehát ne akarjunk már tényleg rájuk kényszeríteni semmilyen dolgot, amihez nekik semmi közük nincsen. Tehát igenis a kutyának kell tudnia kutyának lenni, és nem mindenben megfelelési kényszerrel élnie, hogy tényleg már annyira figyel a gazdájára, vagy az állattartójára, hogy mikor kap milyen utasítást, hogy már teljesen kikészül az állat. Tehát, hogy igenis a kutya az legyen kutya.
De gondolom, itt a sok telefonhívás azért volt, mert ők kölyök kutyák, vagy azért, mert ők bull típusúak, vagy a kettő együtt?
Is-is. Közkedvelt fajta. Aminek hát lehet örülni is, meg nem is, mert mint említettem, azért kell a következetesség náluk, de tényleg, hogyha a következetesség megvan, akkor tökéletes kutyák lesznek, és hát van az az oldal, akik pedig nem következetesek, és hát ők nem biztos, hogy a jó irányba tudnak terelgetni ezt a fajtát. De ezt meg is beszéltük azokkal, akik jelentkeztek, hogy lehet, hogy másik fajtában kellene gondolkodni, vagy egy szimpla cuki keverék kutyában, akármilyen méretű is az, egyébként meg a keverék kutyák a legstrambabbak, és tényleg ők a legkevésbé fogékonyak a különböző megbetegedésekre.
Nyilván nem a kölyök kutyák vannak, sajnos vagy nem sajnos, nyilván ez feladatfüggő, túlsúlyban a menhelyen, hanem ugye az idősebb ebekről van szó, akiknek ugye az átlag életkora, nem is tudom, hol tartunk most, idősebb kutyák vannak, vagy olyan vegyes?
De 7 éves kortól számítjuk az úgymond időskort, tehát a senior kort. Szerintem nagyon sokan vannak. Én megkockáztatom, hogy 70%-a 7 év fölötti a menhely lakóinknak. Vannak kölyök kutyák is, de hál' Istennek az a tendencia, hogy a kölykökből gyakorlatilag szinte mindenki sikerül, hogy állattartóhoz, gondos állattartóhoz kerüljön. Viszont esetenként azért egy-egy alomból megmarad egy-egy. Őket nagyon sajnáljuk, nem tudjuk, hogy miért nem kerültek kiválasztásra, fogalmunk sincsen, hogy miért maradtak nálunk, de hát hogyha még fiatal korukban, akkor ők tudnak jó helyre kerülni. Viszont hát az idősekért nem kapkodnak, és van jelenleg 17 éves kutyánk is, aki 16 éve él a gondozásunkban.
Ó, de szép hosszú idő. Jól is érzi magát akkor egyébként, és jól is van ő, hogyha 17 éves már.
Igen, jól van, jól érzi magát. Hát azért nálunk szeretetben tényleg nagy gondosságban vannak, úgyhogy ez érződik is rajtuk, akik járnak hozzánk kutyát sétáltatni. Ők is mondják mindig, hogy mennyire boldogak a mi állataink. Ezt látjuk rajtuk, de hát mi annak örülnénk, hogyha mindenki egy szép otthonban tudná leélni az életét, vagy hát hogyha valaki ilyen időskorú, akkor az se legyen akadály. Sokan félnek tőle, hogy időskorú állatot magukhoz vegyenek. Én is vettem magamhoz 15 éveset. Pillanatok alatt beilleszkedett a falkába, pillanatok alatt megtanult mindent. Tehát egyszerűen egy szavam nem volt rá úgymond rossz módon, és tényleg az egyik legjobb kutya volt, akivel valaha találkoztam, és saját kutyámmá vált. 2 évet élt még nálam, az azért szép kor, hogy 17 évesen hunyt el, de nem kell tőle félni, annyira könnyen átveszik azokat a rezgéseket, amikre az otthoni létben szükség van. Eleve sokkal könnyebb a szobatisztaság is a számukra, mert már eleve egy kiforrott egyéniségről beszélünk. Nálunk mindenki ki van ivartalanítva 6 hónapos kor fölött. Úgyhogy az sem okoz problémát, hogy mondjuk hormonálisan le lennének ezáltal mentálisan terhelve. Igazából tényleg csak ajánlani tudom, mert egy nagyon jó társat vesz akkor valaki magához, hogyha idős kutyát választ.
Van különbség a között, amikor valaki kölyök kutyát fogad örökbe, vagy szeretne örökbe fogadni tőletek, vagy egy idősebb kutyát? Mi az örökbefogadás módja?
Van különbség. Ez attól függ alapvetően, hogy 6 hónapos kor alatti kölyök kutyát fogad-e valaki örökbe tőlünk, vagy 6 hónapos kor fölöttit. 6 hónapos kor alatti kölyök kutya még nálunk nem kerül ivartalanításra, bár 4 hónapos kortól ajánlott az ivartalanítás, ezért azt gondoljuk, hogy akkor még elég kicsi az állat, és nincsenek kifejlődve úgy a szervei, meg hát egyértelműen állatorvosokkal is egyeztettünk ebben a témában. Tehát, hogyha 6 hónapos kor alatti kölyökkutyát fogad valaki örökbe tőlünk, akkor az örökbefogadási szerződés egyik pontja tartalmazza a 6 hónapos korban történő kötelező ivartalanítást az állattartóra vonatkozóan, ez saját költségen el kell, hogy végeztesse, és akkor az ezzel kapcsolatos dokumentációval pedig szükséges felénk egyfajta igazolást tennie, hogy megtörtént az ivartalanítás. Ezen túl igazából nincsen különbség, mert hogy én azt gondolom, hogy ez az, amire nagyon oda kell figyelni, de egyébként is oda kell figyelni. Mostanában inkább azt veszük észre, hogy valaki szereti a kapcsolatot tartani, és örül, hogy a kedvencről küldözget ezt, azt, amazt a részünkre. Mi is szeretettel vesszük, és örömmel vesszük. De van, akinek olyan nyögvenyelős, hogy igazából persze aláírta a szerződést, meg tudomásul vette, hogy a kapcsolattartás az nagyon fontos, de valahogy mégsem érződik rajta, hogy ezt olyan áhítattal tenni, hogy olyan boldog lenne tőle. Aztán volt olyan, akivel elbeszélgettünk erről, mert kíváncsiak voltunk a véleményére, hogy ez akkor most gondot jelent a számára, vagy mi az, ami úgymond egyfajta frusztrációt éreztett vele kapcsolatosan. És valójában úgy igazi választ nem kaptunk rá, hanem csak annyi volt a mondókájának a lényege, hogy ő nem ilyen típus. Tehát nem ez a kapcsolattartó, hogy egyébként sem tartja úgy a baráti körrel, sem a családdal, sem. Tehát persze van, hogy beszélnek, de nem az, hogy most 3 havonta, vagy 4 havonta úgymond kötelező jelleggel valamit prezentálnia kelljen valaki felé.
A leendő otthont akkor megnézitek, hogy hova viszik a kutyát?
Igen, ez egyfajta környezettanulmány a részünkről. Például az egyik kutyus most kerül Szegedre, és még Szegedre is elvisszük.
Ó, hát ez nem itt van a szomszédban.
Igen, az nagyon nem itt van.
Ahogy
nem
kerültek a szegediek mondjuk egy egri menhely körébe?
Megtetszett a közösségi médián keresztül meghirdetett egyik kölyök kutyánk a leendő állattartóknak, és el is jöttek Szegedről. Kalandos volt a történetük, mert elindultak volna a saját autóval, de a saját autó lerobbant. Úgyhogy egy kölcsönautót kellett gyorsan beszerezniük, aztán hál' Istennek ideértek, szerelem volt, nem is volt kérdés, és akkor megbeszéltük, hogy amikor nekünk van rá lehetőségünk, akkor mindenképpen mi fogjuk elvinni a kutyust hozzájuk.
Na de itt akkor a környezettanulmány az mikor tud megvalósulni? Amikor viszitek a kutyát?
Így van. És volt már olyan nem egy alkalommal, amikor nem hagytuk ott a kutyát. Tehát hiába próbálunk minden kérdésünkre választ kapni, és tényleg exakt választ kapni, általában az szokott lenni a probléma, hogy kertes családi ház, mi megpróbálunk előzetesen tájékozódni, hogy milyen a kerítés, mert hogy ez valóban egy sarkalatos pontja egy kertes családi háznak kutyatartást illetően. Szuperlatívuszokban el van mondva, hogy mennyire jó a kerítés, és örülünk is neki, nekiindulunk a rövidebb, hosszabb útnak, megérkezünk, és azzal szembesülünk, hogy hát ez minden csak nem szökés biztos kerítés, úgyhogy...
Amire kell gondolni ilyenkor, hogy mondjuk nem jó, hibás a kerítés, vagy nem olyan kerítés van kialakítva? Mi a probléma ilyenkor?
Amivel mi szembesültünk, az gyakorta az volt, hogy lyukas. Uh-huh. És nem kell túl gondolni a helyzetet, de letesszük a kutyust, kb. És egy és fél perc múlva már az utcán lesz az állat, tehát az nem szökés biztos kerítés. Át szoktuk beszélni az anyagát, az, hogy van-e alapja, ha alapja van, milyen magas a kerítés, ha kölyök kutyáról van szó, vagy kistestű kutyáról van szó, akkor ha mondjuk ilyen léces formátumú a kerítés, vagy tegyük föl kovácsolt vas, mekkora a különböző elemek közötti rés, mert ahol kifér a kutya feje, ott a teste is ki fog férni, és ezt szeretnénk elkerülni. Úgyhogy nyilván attól is függ, hogy mekkora kutyát szeretnének örökbe fogadni, mert hogyha egy nagyobb testű kutyáról van szó, akkor nem biztos, hogy az egy 50-es kerítés elég. Akkor lehet, hogy ott már az egy 80-asban kell gondolkodni. Ha nem elég magas a kerítés, akkor meg lehet magasítani. De mivel magasítsák meg? Tehát, hogy azért ezt eléggé széles körben kell megvizsgálnunk. Ha nincsen alapja, akkor be van-e ásva a földbe, mondjuk a dróthálós kerítés. Ha nincs beásva, fél perc alatt szintén kint lesz az utcán az állat, mert ás egy kisebb lyukat, átszuszakolja magát, és akkor morzsinak a nyomát bottal lehet ütni. Hát kellemetlen szokott lenni, mert kicsit olyan, mintha mi kekeckednénk, de ezt egyáltalán nem így kell.
Ezt akartam mondani, hogy olyan szőrözésnek tűnhet ez, pedig hát ez nagyon fontos, hiszen ők eleve egy másik helyre költözvén nyilván keresi az útját,
így
szegény
van.
Az otthon.
Haza hozzánk.
Igen, így van.
Haza hozzánk, és mert hogy nyilván ők minket ismernek, mi adtuk számukra addig a biztonságot, a szeretetet és a törődést, szeretnének hozzánk visszajönni, keresi, így van, ahogy te is említetted, az utat, a kiutat, de ez a későbbiek kapcsán is, tehát hogyha most minket elfelejt, vagy hát gondolom, hogy soha nem felejtenek el minket, mert nem ez a tapasztalat, De a későbbiekben is fontos az, hogy szökés biztos legyen.
Gondoljunk csak a petárdákra, a tűzijátékokra, durranások, különböző helyzetek.
Pontosan, pontosan, meg nagyon sokan félnek a különböző levegőben történő zajoktól, itt például a repülőgépek zajaitól, azok is olyan hirtelen tudnak közlekedni, vagy hát egyesek hirtelen tudnak közlekedni, és félelmet kelthetnek bizonyos állatokban, akkor is az állat azt mondja, hogy úristen, akkor menekülőre fogom. De ha van egy szökésbiztos kerítés, akkor igazából meg van gátolva ez a dolog.
Ebben az esetben, hogyha ők most elutasítást kapnak tőletek, van még egy lehetőség, hogyha ők kijavítják ezt a hibát, akkor lehet, hogy megkapják az állatot.
Persze, ezt át szoktuk beszélni, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy jaj, persze, már szaladnak is, és akkor bevásárolnak mindent, vagy beszereznek mindent, amire szükség van, és a kerítés javításába, vagy éppen kerítésépítésbe, vagy építtetésbe kezdenek. Van olyan örökbefogadónk, aki 500 000 forintért évekkel ezelőtt új kerítést húzottatott fel az egyik oldalra, csodálatos lett a porta, azóta is boldog életet él náluk a két tőlünk örökbefogadott kutyus, mai napig tartjuk a kapcsolatot, és nagyon jó viszonyt ápolunk, de van olyan, aki meglepődik rajta, és
meg is sértődik esetleg?
És meg is sértődik, igen, egy kicsit olyan ego dolgot hoz ki belőle. Azzal sajnos mi nem tudunk mit kezdeni, mert hogy elsődlegesen nekünk az a célunk, hogy ha már nálunk biztonságos életet élt az az állat, akkor a továbbiakban is biztonságos életet éljen, akkor máshol, de nyilván, hogyha más nem, akkor nálunk.
A felelős állattartásnak ez is része, hogy ugye biztos legyen ez a kerítésrendszer. De milyen alapjai vannak, amit érdemes figyelembe venni, hogyha szeretnénk állatot tartani, és mondjuk jó körülmények, megfelelő körülmények között tartani, mert ti ellenpéldát is bőven láttok azért.
Én mindig azt szoktam mondani, hogy az állattartás nem kötelező. Tényleg át kell gondolni azt, hogy nekem személy szerint milyen lehetőségeim vannak. Utána nézek, hogy mondjuk szeretnék egy nyulat tartani. Akkor egy nyúltartásnak mi a megfelelő tartási körülménye? Én ezt tudom a nyúl számára biztosítani, vagy nem tudom. Be tudom szerezni azokat az eszközöket, amik szükségesek ahhoz, hogy ő jól érezze magát, ő biztonságban legyen, ő olyan táplálékot tudjon kapni, amilyen táplálékra valóban szüksége van. A védőoltásait be tudom-e adatni, mert például azt is kevesen tudják, vagy hát mi legalábbis ezt tapasztaljuk, hogy kevesen tudják, hogy nagyon veszélyes a szúnyog csípés a nyulak számára, és hogy védőoltással lehet védekezni ez ellen. De hallottunk már olyat is, hogy pörkölte letették a nyulat, pedig növényevő állatról beszélünk.
Mondjuk itt azért akkor több kérdőjel is felmerül, de tehát kiválasztjuk az állattípust, utána nézünk, van-e időnk rá?
Így van.
Anyagi körülményünk megengedi-e, hogy mi őt tartsuk felelősség teljesen? De mondjuk, hogyha kutyáról van szó, nagyon fontos, hogy neki legyen egy kis háza, egy menedéke. Beszéljünk erről is kicsit, mert ugye általában ez a hiányosság.
Akkor legyen egy kinti kutyáról szó, bár most már elég gyakran találkozunk inkább a kinti-benti tartással, vagy a benti tartással. Egy kinti kutya esetén az időjárástól védeni kell ugye őket is, ami azt jelenti, hogy szüksége van egy kinti kutyának egy megfelelő hőszigetelt kutyaházra. Nálunk a Mellhelyen is hőszigetelt, jó minőségű kutyaházak vannak. Itt nyilván nem csillagászati összegek kapcsán beszerzett kutyaházakról kell beszélni, de alapvetően mondjuk, ha egy kutya 15 évig él, az már egy nagyon szép kor, akkor mondjuk ez idő alatt az állattartó kétszer-háromszor rosszabb esetben kell, hogy cserélje ezt a kutyaházat. Tehát nem olyan számottevő. Ezt el lehet készíteni, vagy meg lehet vásárolni. Az, hogy a kutyának ezentúl mire van szüksége? Megfelelő mozgási térre, ami azt jelenti, hogy nyilván egy kis termetű, egy közepes vagy egy nagy testű kutya esetén más-más mozgási igényre lehet szükség, bár vannak olyan kis testű kutyák, akik olyan szinten hiperaktívak tudnak lenni, hogy csak rohannak, de nagyon fontos az, hogy ne csak mondjuk a kerten belül létezzen az az állat, hanem megtanítsuk pórázon sétálni, ez több dolog miatt is fontos. Nem csak amiatt, hogy akkor el tudjuk vinni sétáltatni, és mondjuk találkozzon rajtunk kívül más emberekkel, és egy kicsit a szocializációja az jó irányt vegyem, meg adott esetben találkozzon más kutyákkal, vagy esetlegesen más állatokkal, itt mondjuk a macskát tudnám még megemlíteni, hanem amiatt is nagyon fontos a pórázhoz szoktatás, hogyha bármilyen olyan dolog történik, hogy állatorvoshoz szükséges elvinni az állatot, és állatorvos nem tud kijönni abban az időben, amikor nekünk szükségünk lenne a segítségre, akkor igenis el tudjuk vinni biztonsággal azt az állatot állatorvoshoz. De itt most lehet tényleg szó csak egy sima oltásról, vagy tényleg egyebekről is, de hogy ez ne okozzon problémát, hogy mondjuk a kutya nem tud pórázon sétálni, és akkor elkezd nekünk ott krokodilforgásba, ebbe a halálforgásba, és nem tud vele mit kezdeni az állattartó. Kiskortól konzekvensen hozzá kell szoktatni, van, aki pillanatok alatt póráz kompatibilis lesz, valakit egy kicsit kell noszogatni. Ha felnőtt állat kerül a gondozásunkba, akkor a felnőtt állatot is mi hamarabb el kell indítani ezen az úton, hogy pórázon biztonsággal tudjon sétálni. Ezen kívül, ami még nagyon fontos az, hogy legyen árnyéka a területem, mert sokszor tapasztalunk olyat is, hogy nincsen árnyékos rész a kertben, ahova a kutya el tud húzódni a, nem tudom, 40 fokban, amikor éget a nap, vagy ne csak betonos részen legyen az állat, hanem legyen egy kis zöld területe is. Ha betonos részünk van csak, akkor mondjuk készítsünk egy fapadozatot, amire fel tud húzódni az állat. A beton az irdatlan forró lesz a nyári napsütésben, és megégeti a talpárnáikat, megégeti a kutyának a bőrét is. Ezen kívül minden esetben az adott időjárási körülményekre való tekintettel szükséges a számukra biztosítani az ivóvizet, ami azt jelenti, hogy mondjuk a forróságban naponta többször ellenőrizzük, van-e ivóvize, frisset utántöltünk, vagy kicseréljük, de az állatnak hozzá kell jutni ahhoz a vízmennyiséghez, ami az ő szükséglete. Ez télen szintén fokozottan jelen van, mert hogy akkor meg befagynak pillanatok alatt a vizek, amikor a mínuszba csap át az idő. Úgyhogy a táplálás, amit még meg szoktunk említeni, kölyökkutyák esetén problémát jelente az, hogy naponta négyszer kell még táplálni, mondjuk 4 hónapos koráig, 4 és 6 hónapos kor között már csak 3-szor, azt követően pedig 2-szer. És ezt egész életében most már javallott tartani, különböző tanulmányok is most már azt írják le, hogy a napi 2 etetés az a kiegyensúlyozott kutyának az ismérve, mert hogy nincsen benne az a frusztráció, hogy úristen, majd csak nem tudom, mikor fogok kapni ételt. Itt megemlíteném azt is, hogy van, aki még a mai napig elhagyja egy héten egyszer tehát egy napon a táplálást, és akkor volt, akit megkérdeztünk, hogy de hát mégis ennek mi értelme van. Hát azért, hogy tisztuljon a szervezete a kutyának, de hát attól nem fog tisztulni a szervezete, hogy egy napig nem kap szegény enni, hanem csak idegesebb lesz, frusztráltabb lesz, és annál rosszabb lesz a kedve.
Hát mint nekünk, ha nem eszünk.
Így van, tehát erre semmi szükség nincsen, tényleg már így a 21. században. Ez a napi két etetés, amikor a napi mennyiséget ketté bontja az állattartó, az tökéletes a kiegyensúlyozott kutyának, és egyébként még azzal is nagyon gyakran szoktunk találkozni, hogy ugye a télvíz idején nem adnak plusz táplálékot az állatnak, annak, amelyik ugye kinti tartásban részesül, pedig nagyon fontos a kalóriadús táplálás, az, hogy minél többet tudjon magára szedni egy állat, mert hogy azért attól független, hogy van egy jó hőszigetelt kutyaháza, amiben adott esetben mondjuk még szalmát is használunk, mert hogy az a legjobb hőszigetelő hatású, meg nem mellékesen vízelvezető hatású is. Attól függetlenül kell a megfelelő táplálás, és az nem biztos, hogy egy leves, nem biztos, hogy egy fél kiló kenyérnek a héja, és a többi. Tényleg sok ilyennel találkoztunk már, és volt, aminek tragédia is volt a vége. Ezekről mindig nagyon nehéz beszélni. Egy adott állattartónál történt ez, és hát a gyomortartalom az pedig megvolt, csak hát nem olyan minőségű volt a gyomortartalom, ami plusz kilókat, vagy hát legalább minimum dekákat adna a kutyának. Sajnálatos módon ők ilyenkor nagyon-nagyon sok súlyt vesztenek, mert hogy lefázzák. Tehát a hideg időben hiába a táplálék, ami esetleg jó volt nyáron, az már nagyon kevés télen, mert azt lefázzák, és nagyon könnyen halálhoz vezethet.
Nagyon sok mindent láttok, és együttműködtök az állatvédelmi hatósággal is. Most ezek közül, amiket elmondtál, szerintem ezek nem egy ilyen egetrengető feladatok, amiket meg kell ugrani egy állattartáshoz, de azért ti látjátok, hogy mégsem megy ez így.
Igen. Gyakorta azzal találkozunk, hogy jaj, hát kapták a kutyát, vagy ami számunkra mindig döbbenetes, hogy egy családon belül nem is egy kutyát kapnak, hanem akár négyet, ötöt kapnak, mert valakinek születésnapja van, valakinek névnapja van, és akkor ez a legegyszerűbb ajándék. Igen, mert otthon született buksikának, nem tudom, 7 kölyke, és akkor abból megajándékozzuk a baráti kört, vagy a baráti körön belül egy családot, vagy a családon belül egy családot, és akkor ott állunk X kölyök kutyával, vagy akár felnőtt kutyával, borzasztóbbnál borzasztóbb körülmények között. Sokszor találkozunk olyannal, amikor ki vannak kötve, nem is láncra, hanem póráztól kezdve kötélre, koaxkábelre. Nem volt már minden.
Oh.
Igen. És igazából érthetetlen a számunkra azt, hogy akkor mi szükség van igazából arra, hogy ezek az állattartók, úgynevezett állattartók kutyát tartsanak.
mivel lehet őket szankcionálni? Lehet-e ez ellen fellépni valamivel, hogy mondjuk így tartsák a kutyákat?
Az állatvédelmi hatóságok, akikkel mi együttműködünk, kellő hatékonysággal lépnek föl, és hát természetesen megvannak azok a helyzetek, amikor az a döntés születik, hogy akkor milyen kötelezés és milyen szankcionálás történjen. Nagyon nehéz. Tényleg nagyon nehéz, mert sokszor olyan szinten bele kell avatkozni a történetbe, hogy az adott állatot el kell helyezni, tehát nem maradhatott annál az állattartónál, ahol eddig volt.
Nemrégiben írtátok ki a közösségi oldalatokon, hogy hát 202 kutyát írtál akkor, most nyilván nem tudom, hol van ez a szám. Nehéz is ez, hogy ennyi kutyáról gondoskodjatok, és ott elfogyott a száraz táp, arról értesítettél mindenkit. Mire van szükségetek jelenleg? Mennyire segítőkészek az emberek?
Azt tapasztaltuk, hogy ha kerül egy ilyen kiírás a közösségi oldalunkra, azért igyekeznek jó néhányan fellépni, és a segítségükről biztosítani minket. Úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönöm, megköszönjük azoknak, akik vagy gyakorlatilag azonnal intézkedtek és hoztak ki a mellhelyünkre ilyen-olyan száraztápokat, vagy pedig egyfajta gyűjtést szerveztek, és adott esetben még ez folyamatban is van. Holnap is lesznek olyan látogatóink, akik nem tudom, így egy hétig gyűjtöttek, és akkor egy nagyobb mennyiséggel ajándékoznak meg minket, vagy pedig átutaltak az alapítvány bankszámlájára bizonyos összeget, hogy akkor abból tudjunk száraztápot vásárolni a védenceink számára. Úgyhogy ilyenkor azt érezzük, hogy van közösségi szellem, rajtunk kívül is van, akiknek fontosak ők, azok, akik semmiről nem tehetnek, nem tehetnek arról, hogy hova születtek, egyáltalán arról se tehetnek, hogy megszülettek, és hogy ők élnek, és igenis úgy érezzük, hogy a segítségre nekik szükségük van.
Hogyan lehet segíteni a ti munkátokat, a működéseteket?
Adományokkal, tényleg tárgyi adományokkal, itt nekünk a legnagyobb segítség, hogyha valamiféle tápot biztosítanak a számunkra, itt lehet száraz táp, lehet nedves táp, adott esetben kutyaszalámi, macskaszalámi, vagy én mindig mondom a fazekakat, lábasokat, az is óriási segítség, a tiszta fazék, tiszta lábas, nem lyukas.
Nem lyukas.
Igen. Mert hogy óriási mennyiséget használunk el az itatásuk és az etetésük kapcsán. Ezen kívül a szalma. Az minden mennyiségben elfér nálunk, mert hogy mi télen-nyáron szalmázunk. Nyáron azért van rá szükség, mert hogy azért egyfajta komfortot ad a számukra, hiába, hogy hőszigetelt kutyaházaik vannak, de azért az a hőszigetelt kutyaház alul kemény. Legyen egy kis puhaság benne, meg egyébként is imádják, amikor beszalmázunk, mi mindig így szoktuk mondani, hogy beszalmázunk, akkor
az új friss szalma.
Imádják, tényleg, tehát ugrálnak benne, kaparják, viháncolnak. Nagyon-nagyon jó érzés ezt látni, meg tudni azt, hogy igazából jobbá tetted akkor a napjukat.
Dia, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hát akkor, ha más nem, a közösségi oldalatokon minden információ ott van, hogy hogyan lehet segíteni titeket.
Köszönöm szépen, én is köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Társi Diánával, az Állatokat Védjük Együtt alapítvány vezetőivel beszélgettünk. A felelős állattartásról, védenceik aktuális számáról, korukról, az örökbefogadásuk módjáról, és arról is, hogy hogyan lehet segíteni az alapítvány munkáját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
További kellemes rádiózást kívánunk!